Ugye mondom ezt, hogy teljes a létszám, nagy, nagy örömmel, mert ugye ilyen nyári időszakban az viszonylag ritkán fordul elő, az előző adásban is ti ketten voltatok, én hallgattam, éppen ültem a Bohinyító partján, és hallgattam az adást az interneten keresztül, úgyhogy az a néhány hallgató, akit így az interneten tudunk követni, hogy hányan is hallgattak, most akkor éppen én voltam az egy, és hallgattam, hogy a nomád táborok voltak itt a fő témák, és tudom, hogy most már ugye ezen túl is haladtunk, tehát az időbe ez most már akkor lezajlott ez a történet, majd mindjárt aztán kérdezlek ezzel kapcsolatosan benneteket, csak azt gondoltam, hogy hát valahogy ez, hogy miért beszélünk mi itt ugye a Mária Rádióba ennyit ezekről a nomád táborok, meg ilyen apa-fia, meg egyéb kapcsolatokról, ami lehet, hogy talán érdemes lenne, és találtam ebbe a Richard Rohr által Férfi útja című könyvbe, ugye, ami egy ilyen alaptörténet, ugye Richard Rohr az egy ferences szerzetes, aki ezzel a férfi kérdéssel nagyon sokat foglalkozott, nem mondom tovább, nézzünk utána, de nagyon érdekes ilyen szövegrészlet van, azt mondja, hogy és nem olvasom el az egészet, hanem csak annyit, hogy egy pillanat, azt mondja, hogy az emberiség többségének nehezebb és sokkal fontosabb azt mondani, hogy apa, mint azt, hogy mama. Az apai szeretetben hinni a többség számára a gondviselés nagyobb előrelépésének számít, sokan vannak, akik igyekeznek elvetni a gyönyörű és nemi töltetű szót, hogy atya, és éppen ők azok, akiknek legkevésbé kellene így tenniük. Ugye, hogy itt az atya, és hogy miért is így szólítjuk a... Ez egy nagyobb kihívás. És aztán majd még fogok ebből olvasni, csak hogy az vetődött föl bennem, hogy fontos, ugye, hogy érezzük, hogy ott is van egy ilyen atya-fiú kapcsolat, és hogy mi ezt itt a Földön, hogy tudjuk konvertálni és megjeleníteni, ez egy nagyon fontos történet. Tehát, hogy ez az a másik rész nagyon gyorsan akkor tényleg az, hogy semmit nem kell tennünk ahhoz, hogy elnyerjünk anyánk vonzódását, rendszerint önként kínálja, még kérnünk sem kell, de apánk figyelmének felkeltéséhez tennünk kell valamit, hogy ránk mosolyogjon. Valami ismeretlen okból az ebből az idegenből kiváltott mosoly sokkal jobban feltölt, jobban megerősít, mint anyánk folytonos odaadása, talán azért, mert úgy érezzük, neki nem muszáj adnia, így amikor ad, még értékesebbnek tűnik. A választottság első megtapasztalása ez, hogy minket választott valaki. Szóval azt gondolom, hogy ez a nomád táborhoz nagyon is kapcsolható ez a történet, hogy miért is van ez, hogy apa fia, illetve hát, ha nem is így fogalmazom akár, hogy apa-fia, hanem hogy idősebb és fiatalabb generáció együtt mozog, mert ott talán ezt a fajta kiválasztottság érzést, ezt talán jobban lehet modellezni, mint egyébként az életben nagyon sokszor. Tehát sok panaszt lehet hallani, de ez egy annyira zárt helyzet, egy annyira... tömény kis szituáció, hogy ezt nem lehet talán megkerülni. Ott mindenképpen elő fog jönni ez, hogy valaki engem választott. Ezt ti most hogy éltétek meg a
nagyon érdekesek nomád ezek táborba. A sorok, nagyon jó kis sorok, és eszembe jutnak arcok meg történetek, akár most a mostani nomád táborból is, hogy amikor a atlétikus apuka lő és sikerül, és teljesen fölvillanyozva sikerélménye van minne, de a kisfiú kicsit olyan háttérbe szóval ő ilyen háttérbe húzódósabb, ilyen a személyisége. Nem az, aki ugye elsősorban megy, vagy éppen inkább attól fél, hogy kudarc lesz, és akkor kicsit kivonul a versenyekből, és hogy ezen dolgozni kell mindkettőjüknek. Pont ez, amit mondasz, Vili, hogy
nem én mondom, én csak felolvastam.
Igen, ami ebből az idézetből, de talán ezt ismerhetjük mindannyian. A fiú arra vágyik, hogy az apának az elismerését megszerezze. A apának pedig az a vágya, hogy legyen egy olyan pillanat, hogy fiam, én ezt tudom, szeretném, ha te is ebbe bevonódnál. És akkor ezen dolgozni kell, ez itt meg kell találni azt a közös hangot, nem is biztos, hogy mindig sikerül, vagy hogy mindenben, és nem is kell talán, hogy mindenben sikerüljön, de van egy ilyen vágy mindkét oldalról, hogy a fiam engem kövessen, és példa legyek számára, és azt, amit én elértem, azt biztosan tudja, de inkább azt akarom majd, hogy többet tudjon, de az biztosan tudja, amit én tudok, mert azt nekem át kell adnom. És a fiúnak meg az a vágya, hogy az apától elismerő pillantásokat kapjon meg, dicséretet. Úgyhogy ez nagyon érdekes.
De most ezt úgy láttad, hogy volt-e ilyesmi?
Volt ilyen, nekem ugye kislányom van, én nem tudom ezt személyesen megélni, de én láttam ilyen történet, pillanatokat, ahol láttam, hogy ez ilyen, hogy nem súrlódás ez, hanem hogy egy ilyen epizód, amikor kicsit nem sikerül, ezt mondjuk. Ugyanakkor meg például, amikor gyerekekkel én játszottam itt a fociba, és akkor megdicsérem őket, nagyon isszák ezeket a dicsérő szavakat, amikor egy nagyobb, egy felnőtt valaki megdicséri őket, jól helyezkedtél, tudtad, mikor kell kimozdulni, és jönnek oda, hogy tehát együttműködőek lesznek, nagyon lelkesek lesznek ettől. Ez erre rengeteg példa volt.
Én ezt csak megerősíteni tudom. Nekem nincsen még gyermekem, de egy nagyon érdekes momentum volt, amit már tavaly is kitaláltaktunk ebben a nomád táborban először, és most idén is volt, hogy hát nagyjából egyenlő számban voltak apák és fiak, vagy talán még kicsit több is volt a fiú, mint az apa, és kitaláltuk ugye azt, hogy abból kiindulva, hogy ugye ezt szoktuk itt emlegetni a sátorban, hogy az apa minta, hogy az nem is feltétlenül csak egy apa lehet, hanem ugye a férfiak közössége. És ezért kitaláltuk azt, hogy erre a 4 napra mi lenne, hogyha a gyereknek valaki más is lenne az apukája, vagy ha úgy tetszik a mentora arra az időre, hogy hadd lásson egy kicsit más mintát, más viselkedést, más gondolkodásmódot, más megoldási példát. És nagyon érdekes tapasztalat volt. Az utolsó körben még meg is beszéltük mindenki előtt, hogy ki mit tanulta. Mit tanultunk mi is a mi kis kölcsönbe kapott gyermekünktől, mentoráltunktól, és a gyerekek is, hogy ők mit láttak, mit kaptak, mit tapasztaltak. Na és ez aztán tényleg az igazi választás, mert a gyerekek mentek oda, a pótpapa jelöltekhez. Szóval nagyon, nagyon érdekes volt ennek is a dinamikája. Hát én is csak tanultam belőle, hogy az a gyerek, akiről az édesapja azt mondja, hogy hú, hát ez engem a, nem tudom, sírba tud vinni néha, amikor ezt mond, azt mondom, azt mond. Jó, én nem voltam vele, nem tudom, 5 évig, nem tudom, naponta 8 óra hosszában, de tény, hogy én meg tök jól éltem meg ezeket a pillanatokat, vagy élményeket, és jó volt látni, hogy akit én kaptam gyerkőcő is, pozitívan reagált rám, meg hozott nekem cukrot, hogy rögtön 2 vett, és az egyiket odaadta nekem, szóval jó megélni ezeket a kapcsolódásokat, hogy én nem hiszem el, hogy igazi mély kapcsolódás csak férfi és nő között lenne, ugye, ami túl idealizál a mai társadalmunk, hogy a nagy romantikus szerelem, hanem igenis meg lehet élni valódi értékes pillanatokat apa, fia, vagy akár mentor és mentorát között is egy-egy apró pillanatban, momentumban. Szóval szerintem értékesek ezek a percek, és gazdagítják a személyiséget, én úgy látom.
Meg hát igen, itt rengeteg ilyen próbatételek voltak, ugye íjászkodunk, kelevészt hajítunk, ostorozunk. Van egy ilyen, hogy egy ilyen sekély csatornak fölött kell kötélen átkelni, és akkor ugye a felnőttek mennek először, és akkor a gyerekeknek meg föl van téve a kérdés, hogy szeretnék-e. Mert ugye ez azért, hogy nem tudom, bátorság, és hogy amikor így sorba sorakoznak a gyerekek, tehát azért azt nagyon jó megélni, hogy ez a példa az ragadós, és ők is nagyon lelkesek lesznek, ki akarják próbálni magukat, amikor sikerül, nagyon-nagyon boldogok. Itt valamelyik apuka mesélte, hogy én biztos, hogy mondta a fiú kisrác neki, hogy biztos, hogy nem megyek be. Apa, én biztos, hogy nem fogok bemenni. Odaértünk a csatorna partjára, apa, biztos, hogy nem fogok bemenni. És amikor lement az első gyerek, apa, itt a fürdőruhám. Tehát...
És az apuka mit mondott, amikor a fia azt mondta, hogy nem megyek be? Az megvan?
Beleférhetett. Tehát azt hiszem, hogy
bátorította inkább, vagy nem emlékszel erre? Csak azért kérdezem, mert van itt egy idézet, amit majd elolvasok utána, csak hogy...
Itt most pont azt hiszem, hogy 4 fiúgyermekes apukáról volt szó, és akkor abból 3 volt most itt a táborban, és a 2 nagyobb fiú, nem, a kicsi, a nagy meg a legkisebb, ők mentek, és a középsőnek jött meg időközben a kedve. Én azt hiszem, hogy ő, hogy mondjam, tehát azt gondolom én, nem tudom, tehát a válasz ez, hogy nem tudom, de...
Na jó, akkor nem forszírozzuk, hogy ne hozzuk őt kellemetlen helyzetbe, úgyis, hogy nem tud róla. De egyébként nagyon érdekes, ugye azt írja itt a Rór, hogy ha egy apa azt mondja a fiának, hogy képes valamire, akkor képes rá. Nem tudom, miért van ez így, írja. Mégis állítom, hogy van egy titokzatos energia, amely a férfiból árad a gyermeke felé. Ez egy olyan kreatív energia, amely nem létező dolgokat tud létrehozni. Enélkül nem jönne létre semmi új. Ha a férfi energia hiányzik, a teremtés nem történik meg, sem az emberi lélekben, sem a világban. A táplálás folytatódik, szeretet és támogatás is létezik talán, de az új teremtése a semmiből, az Isten férfi oldalához kapcsolt minőség, az hiányzik. És hogy ez azért fontossá vált így, miközben itt keresgéltem, hogy lehet majd itt ezt a nomád tábort valahogy elhelyezni mégis, hogy ez nem egy ilyen, nem tudom, ilyen elszállt dolog, hanem hogy nagyon is itt van ez a mi világunkba, hogy ez egy, bár azt mondjuk, hogy nomád, és úgy hangozhatna, mint valami ősemberi történet, de nem, hogy hányszor halljuk ugye ezt a férfi minőség, hogy így hiányzik a férfi minőség, meg apa nélküli társadalom, meg minden, tehát hogy ennyi sarunk van ebbe a tekintetbe, nekünk idősebbeknek, hogy talán kevésszer mondtuk azt a gyerekeinknek, hogy hát, de hát képesek vagytok rá, hiszen hogyha például úgy azóta gondolkozom ezen, hogy ha nem... Ha megcsinálok a fiam helyett úgymond mindent, tehát kikímélem, mert nem kell ezt csinálni, majd én megcsinálom, vagy anyád, vagy mi meg, te csak nődögéljél szépen, mert ez a dolgod, ugye? Akkor pont azt a férfi energiát vonom meg tőle, amitől ő képessé válna az új dolgoknak a megteremtésére. Az, ami hiányzik, amit más nem tud igazán betölteni az életébe, és akkor ott keletkezik egy üresség. Amikor nem hiszek benne annyira, hogy én azt mondom, hogy hát de te képes vagy rá. Amikor nem adsz mondjuk feladatot a 8 éves fiadnak, mert hát 8 éves, hát ugye. És akkor itt hivatkozunk régi dolgokra, hogy hát már libát őriztek, akkor persze tudjuk, hogy másért csinálták, de mégis valahogy akár a természetes úton, vagy éppen a kényszer szülte úton, mégis megtapasztalták azt, hogy... Ők bennük hisznek annyira, hogy már rájuk lehet bízni például a libákat, vagy később mást, annál komolyabb és nagyobb dolgokat is. Ma meg túlzott módon van ez a kényelem, ugye, mert ma meg tudjuk ezt tenni, és ez nyilván nagyon is üdvözlendő dolog, hogy azért nem ellene beszélek, csak hogy kell látni, hogy bizonyos dolgokat meg nem hagyhatunk ki, és hogy ez a mi felelősségünk. És talán pont az ilyen nomád táborokon jön ez a legjobban le, amikor például ugye így meg tudod erősíteni a fiadat, hogy de képes vagy erre, és akkor egyszer csak képessé válik. Lehet, hogy nem egyből, tehát lehet, hogy később jön meg a kedve, de mégsem marad betöltetlen ez az üresség.
Nagyon jó, Szabi? Volt azt látni most a táborban, már nem is tudom, talán tavaly is már így volt ez is szintén, hogy most nem külön voltak a gyerekek, és velük valaki foglalkozott, amúgy a felnőttek megcsinálták a maguk versenyét, virtusát, hanem vegyes csapatok voltak, és ott volt az 5 éves meg a 9 éves gyerek is a felnőttekkel együtt egy csapatban, hogy érezzék ők is azt, hogy ez most nekik megtiszteltetés, hogy a felnőttekkel együtt azonos jogokkal, ők is részei a csapatnak, és ők is mondhattak ötletet, amikor kitaláltuk, hogy mi legyen a nevünk, amikor valami feladat volt, amit meg kellett oldani, ők is részt vettek benne, és nagyon jól megszervezték és kitalálták ezt most a szervezők, hogy nagyon sok ilyen gyakorlati kézműves, vagy hogy mondjam, ilyen megoldandó túlélő feladat volt a táborban, amit szerintem a gyerekek roppantul élveznek, hogy végre valamit lehet csinálni, egy csomót megkötni, hogyan kössem, bogozzam, hogyan kell tüzet csiholni, ugye, ilyen kővel, vagy nem is tudom már mivel, anyaggal, hogyan kell ilyen hordágyat tákolni fából, meg kötélből, szóval nagyon sok ilyen gyakorlati feladat is volt, és ettől szerintem végig azt érezhették a gyerekek, hogy be voltak vonva. Szerintem ez talán a kulcsa ennek, ez a fogalom, hogy bevonódás. A gyerekek érezzék azt, hogy ők be vannak vonva.
Én egy nagyon érdekes kis filmecskét láttam a tévébe, ami arról szólt, hogy kísérleti régészkedik valaki, már a 80-as évek vége óta, ami azt jelenti magyarul a kísérleti régészet, hogy mondjuk a régészek föltárnak egy ilyen települést, és ott kiderül, hogy akkor körülbelül hogy néztek ki azok az épületek, körülbelül milyen eszközök voltak, és körülbelül milyen módon élhettek az ottani emberek, és a kísérleti régész az ezt megcsinálja. Igen, tehát, hogy ő megépíti, belehelyezkedik, és elkezd, hogy működik-e ez az elmélet, amit állít. Tehát, hogy ez egy ilyen kísérlet, de valójában. És úgy elgondolkoztam azon, hogy hú, hát tulajdonképpen a nomád tábor is valami ilyesmi, csak kicsit egy talán máshogyan, de egy ilyen kísérleti régészkedés, csak nem abban a vonatkozásában kísérleti, hogy vajon akkor régen hogy is csinálták ezt a dolgot, mert nem erre vagyunk úgymond mi most inkább ott kíváncsiak, hanem hogy ahogy régen csinálták, azokat a fogásokat, azokat az elemeket, ami régen működött, mi az, ami ma továbbra is működőképes lehet, vagy olyan fontos dolog, amit mindenképpen meg kellene mutatni az utánunk jövő generációnak, adott esetben ugye a saját gyerekünknek, vagy a másik embertársunknak a gyerekének. Hiszen hát itt a férfi sátornak a szlogenjekben is ez van ugye itt a Mária Rádiós honlapon, hogy hát mi az, amibe be kell avatnunk a gyermekeinket, vagy hát a fiatalokat, vagy a gyerekeinket, hogy mi azon dolgozunk, és valahol ez az együttlét, ez a nagyon szoros, nagyon instant és nagyon aktív néhány nap, és tényleg lecsupaszítva, tehát, hogy nagyon leszedjük róla ugye ilyenkor a világi dolgokat, mert tényleg nagyon egyszerűen van az egész. Ez pont alkalmas erre a kísérletre, hogy vajon az, ami akkor úgy működött, az most működhet-e, vagy milyen változtatásokkal tud működni, arra igazán ugye a gyerekekről, fiatalokról kapsz valamilyen visszajelzést, tehát rajtuk látod. Nyilván nem úgy történik, hogy elmondod, hogy így kell csinálni, hanem, ahogy te is mondtad, akár egy csapaton belül, ugye Szabi, hogy egy csapaton belül, és nyilván látták akkor, hogy ott láthatja, sőt nem, hogy látták, hanem ott láthatták, hogy az egyik ember így áll oda, a másik úgy áll oda. Ki, hogy oldja meg? És akkor nagyon sok mintát láthatnak, akár a saját csapatába, akár az ellenfél, idézőjeles ellenfél csapatába, vagy a másik csapatba, ha úgy jobban tetszik. És sok mintája van, és mi meg abból látjuk, ugye, hogy ők mit vesz le? Mi az, amit ő beépít a sajátjába, hogy ott kaphatunk visszajelzést, hogy na, akkor mi az, ami működhet? Tehát hol kell nekünk a mi fegyvertárunkból, mi az, ami célszerű elő-elő venni néha, és bemutatni, vagy alkalmazni azért, hogy az meglegyen. Még akkor is, hogyha egyébként azzal most úgy annyira nem kell élni. Tehát, mert azért érdeklődtem másoktól is, hogy is, mint volt, hogy ne legyek teljesen felkészületlen most, mert én ugye nem voltam ezen a táboron. Hát mondtam, hogy ott hallgattam valahol adást is, meg a lényeg, hogy ugye, hát hogy tüzet hogy kell gyújtani például, hogyha nincs tűzgyújtó eszközöd, mert milyen egyszerű az mész és meggyújtod az elektromos tűzhelyt, vagy a gáztűzhelyt, ugye, és ott van gyújtód, vagy ilyen piezó szikráztatód, és nem kell hozzá gyufa. Na, de ha gyufát sincs, ugye? Tehát, hogy ugyanerre valójában most úgy annyira nincs szükség, de azért érzed, hogy mennyivel vagy több, vagy éppen a gyereked, az mennyivel érzi magát többnek, mert láthatóan azért azt élvezték, hogy hát akkor úgy is tudok adott esetben egy ilyen nagyon alap dolgot csinálni, hogy tudok egy tüzet gyújtani valami végtelenül egyszerű eszközzel is, ami akárhol is lehet nálam, vagy a természetbe föllelhető. És akkor sok ilyen egyebet is ugye hallottam mindenféle technikákat. Igen. Hát meg is akartam említeni egyébként, hogy a mi egyik társunk, akit most azért nem hívtam meg, mert ő most több helyen is volt ilyen táborokba, és egyfelől ezt a mostani saját táborunkat ugye ő, mint szervező a vállára vette, és ebben nagyon sok energiát fektetett. Ugyanakkor egy héttel előtte már járt Máté Szalkán, illetve hát nem is Máté Szalkán, mert valahol ott a Túr folyónak a környékén tartotta a Máté Szalka kertvárosi református egyházközségnek a férfi közössége, akik úgy hívják magukat, hogy Dávid férfi sátor. Egész nyugodtan rá lehet keresni, ajánlom a Facebookon a hallgatóknak, hogy keressenek rá, mert nagyon jó fényképsorozatok vannak feltöltve az ő nomád táborukról, amit ők tartottak, és ott a mi Laci barátunk, aki egyébként a miénket is szervezte, őt oda meghívták, és egy ilyen bushcraft, ilyen bozótmívesség, meg ilyen dolgokban, meg kötélkedés. Tehát ugyanaz, tehát valójában ilyen dolgokban tartott, ilyen dolgokban tartott ő ott előadást, és ott nagy figyelemmel voltak az irányába, és hát azt mondom, hogy na hát ez a lényeg. Tehát, hogy én nagyon örültem ennek az együttműködésnek valamilyen szinten, hogy van egy ilyen együttműködés, és nagyon örültem annak, hogy például ők egy másfajta módon oldják meg, de ők is fontosnak tartják ezt, hogy legyen egy ilyen elvonulásuk, amikor az apák a fiaikkal vonulnak el néhány napra, és akkor különböző technikákat, akár mástól, egy meghívottól, vagy éppen az ottaniaktól, mert persze pecázástól kezdve evezésig, meg főzésig, meg szóval sok minden, de ott vannak a képek azon az oldalon, meg lehet nézni, én ajánlom, mert nagyon, nagyon szép, és hát külön, azt ki kell emeljem, most mindenképpen ezt meg akartam mondani, hogy a Nagy György a lelkész, ugye ott azon a
Dávid férfi
református közösség. Igen, ott abban az egyházközségben Nagy György a lelkész, és ő, én úgy érzem, hogy ő ezt ezerrel tolja ezt a dolgot, hogy ez legyen.
Ilyen vagány?
Nem azt mondom, hogy én nem gondolom, hogy úgy, hogy vagány lenne a legjobb szó erre, de én nagyon örülök neki, hogy ezt ő a vállára vette, és hogy ő ezt ennyire pártolja. Igen, mert én úgy érzem, hogy ez tényleg egy fontos történet lenne, hogy minden vonalon támogatni kell, azt hiszem, az ilyen kezdeményezéseket, és ahol nincs, ott meg kellene csinálni. Tehát, hogy ott igenis, hogy ennek van jelentősége. Mit ne mondjak ezt egy másik, ezt azon az oldalon látni, hogy például ugye vihar sújtotta nem is olyan sokkal a Máté Szalka környékét, még ezelőtt a tábor előtt néhány nappal voltak ezek a nagy viharok, és ott bizony néhány jó megtermett fát, meg egyebet is ott megrongált ez a vihar, kifordította a földből, egyebekből, akármi, és szóval én elcsodálkoztam ezen, és nem is elcsodálkoztam, azt mondtam, hogy na ezért ez a lényege, tehát hogy így működik egy közösség, hogy nem tűzoltók, hanem jönnek ezek a férfi emberek, érted, akik ott vannak, fogják a láncszűrést, és veszéllyel hárítanak, érted, ők megoldják. Tehát, hogy érted? Hogy hiába van egy hatóság erre. Oké, hát az egy dolog, de hát mi vagyunk a férfiak, nem? Tehát ha mi birtokunkon belül, az egyházközségünkbe kár keletkezik, akkor fogjuk a láncűrészt, onnan megyünk, összeaprítjuk, eltesszük, és tudomásul vesszük, és majd utána nyilván majd ültetnek újat. Szóval, hogy na ezért érdemes ilyen közösségi dolgokat létrehozni és támogatni. És én én nagy örömmel néztem ezeket a képeket, nagyon örülök a Lacinak, hogy el tudott oda menni, és ő ott hozzá tudott ehhez tenni, és persze hát örülök a saját ilyen nomád táborunknak is. De azt hiszem, hogy ezek a fontos dolgok, hogy hol látja az utánunk jövő generáció a előtte levőt. Hol? Mi az a terület, ahol látja? Ugye nem is olyan rég beszéltünk talán arról, hogy vannak ilyen kezdeményezések, hogy a munkahelyre be lehet vinni a vagy be kellene vinni a gyereket, hogy, vagy be lehessen vinni, ugye, hogy hol dolgozik édesapja, hogy lássák egyébként a gyerekek is, hogy amikor amikor nincs otthon, akkor éppen hol van. Tehát ugye minden ilyen fajta kezdeményezés, azt hiszem ez nagyon fontos, mert ezeket az energiákat, amikről itt, ugye hát most már nem tudom hány évvel ezelőtt kiadott könyvbe is, meg azóta is folyamatosan hallunk, azt hiszem, hogy nem lehet másképpen, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy hát akkor lemegyek, és veszek valahol egy kis férfi energiát, vagy elmegyek egy előadásra, meghallgatom, fizetek érte 6800 forintot, vagy nem tudom mennyit, akármennyit, és akkor majd ott jól feltöltöttem férfi energiával, és elmegyek. Hanem ez nem egy ilyen dolog. Hanem,
hogy ezek ilyen pótolhatatlan pillanatok.
Hanem, hogy ez egyszer csak lesz. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon is isteni, atyai valami, ami a semmiből teremtődik szinte. Hanem, hogy van, de hogy ahhoz ott kell lenni. És ezt élni kell, ezeket a dolgokat, nem elmesélni, hanem hogy csinálni. És én ezért örülök ennek a nomád tábornak, az, hogy nekünk van, és annak meg különösen örülök, hogy most már másnak is van. Hát azt hiszem, hogy ilyenkor van az, amikor az emberek úgy egy idő után azt mondják, hogy olyan nem kértünk ezért semmi pénzt, de így, hát jó így hátradőlni, és azt mondja, hogy na, hát akkor ez egy működő modell, ugye? Mert hogy már mások is használják, és persze nem ugyanúgy, ahogy mi, de nem is baj. Mert hát őnekik az egy... Most én, ha nem tudom, hogy Máté Szalkán ugye, hogy zajlik az élet például, ugye, vagy Szegeden, hogy zajlik az élet, ugye, mert ott is vannak hasonló kezdeményezések, bár kevesebbet tudunk róla, de jártatok lent, ugye, nyilván tudjuk, hogy vannak. De nem kell, hogy egyforma legyen. Mindenkinek az adott közösségében ott kell ezt jól megélnie. Mert az a legfontosabb. Az, ami milyen... messziről ér, ugye régen is volt, hogy messziről jött ember, azt mond, amit akar. Na de ami ott zajlik, szomszédba, az azért mindig szem előtt van.
És az is olyan érdekes volt ebbe a táborba, hogy minden természetesen jött, vagy legalábbis nekem úgy jött át ennek az élménye, hogy minden úgy alakult. Egy pillanat alatt megtaláltuk egymással a közös hangot, mert voltak újak is, egy 3-4 ember volt talán, akik, meg az ő gyerekeik, akiket én még nem ismertem előtte, de talán sokan közülünk nem ismerték, és egy pillanat alatt beilleszkedtek, és olyan jó hangulata volt az egésznek, jó együttműködéseke, és persze így is voltak zavaró körülmények, ugye eső, meg volt, hogy az egyik gyerek véletlenül magára öntötte a meleg vagy forró levest, akkor volt, hogy amiket kikötött oda a tulajdonos lovakat, azok reggelre az egyikük megpattant, és nem volt ott a másik meg rohangált jobbra-balra ott a sátortól egy 2-3 méterre, de zárt területen, mielőtt a hallgatók esetleg aggódnak. Szóval, hogy voltak ilyenek, de az egész mégis olyan természetes volt, mint amilyen az élet is, hogy így akadnak nem várt dolgok, nem várt események, de valahogy megoldottuk mind, és nem éreztük azt, hogy ez most valami ilyen erőltetett nevelő tábor, ahol most akkor ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, hanem úgy mindenkiben benne volt az a kedv, és akkor menjünk, és csináljuk, és még a gyerekek voltak a leglelkesebbek, hogy akkor lőjünk az íjjal, és ostorozzunk, ahogy és focizzunk, és nem
és
tudom.
Próbálkozik. Tehát, hogy igen. Senki nincs ott. Csak ő tudja, mit kell, és próbálkozik. Egyébként itt az újak is azt emelték ki nagyon, nagyon fontosnak, hogy ilyen, ezt a sűrítményt, ez egy sűrített idő. Tehát valóban tényleg megpróbálunk valami régit, valami archaikusat rekonstruálni, de nem, tehát ahogy mondod, természetes módon. És ez a minőségi idő a fiúkkal együtt, ez nekik annyira fontos volt, egy ilyen közegben együttműködni velük, ugye hát egy sátorban laknak, akkor fölállítani a sátrat, gyere fiam, pakoljunk be, hogy csináljuk, hol alszol, tehát a legapróbb dolgoktól a versenyeken át, hogy látni egymást, újt lát a fiam, lehet, hogy nem is egy csapatban van velem, de mégis engem is lát, a többi férfit is látja. Ugyanakkor én is büszke tudok lenni rá, hát milyen büszkék voltak az apukák, amikor siker volt. Tehát ez a pár nap, ez egy olyan sűrítmény, ami...
Nagyon jó ki lett találva.
Volt már olyan nektek, hogy azt éreztétek, hogy valami rossz történt, és aztán eltelt valamennyi idő, és akkor úgy valahogy, mint hogy így átkonvertálódott volna, hogy de hiszen az nem is volt rossz, hanem hogy mennyi mindent tanultam ezzel kapcsolatosan, hogy mennyi minden jó dolog történt annak a folyamányaként, hogy akkor ott valami olyan volt, amit talán akkor éppen rosszul éltem meg. Volt már ilyen veletek? Nekem már nagyon sokszor volt.
Nekem is nagyon sokszor. Én mindenből.
Na most ez azért jutott az eszembe, mert mondtad itt ezt, hogy elmentek a lovak, meg esett az eső, meg megégette magát, meg egyéb. És ugye ez olyan lenne, mint a gondatlanság lenne. De valójában ez pont a leghálásabb része, azt hiszem, az egésznek. Mert ez az instant, ez a nagyon rövid és nagyon együtt mozgós idő, az szinte generálja is, hogy előbb-utóbb valahol valami nem úgy fog történni, mint amit megterveztél, mert azért minden táborban rengeteg tervezés van, nagyon sokféle módon le van futtatva úgymond a program, ugye akár csak egy atomreaktornál, hogy hol lehetnek majd hibák, de az élet azt tudjuk, hogy nem ilyen, ugye? Tehát akár mennyi, mert atombalesetek is vannak, tehát hiába futtatnak milliószám.
Vagy az időjárás se tudjuk
mégis
előre.
Történik valami. Ugye jön egy időjárás, elveri az eső, a jég, ne adj Isten, elmennek a lovak, amik nem is a miénk, csak ránk bízták őket. Persze, aki ismeri, tudja, hogy nem ment el a ló, hanem hazament, érte.
Mire telefonáltunk a ló
az nem mondta. Tehát, hogy
csak, hogy a hallgatók is megnyugodjanak.
De hogy miért fontos ez? Azért, mert talán amiben igazán nagy hiányt gondolom, hogy lehet a generációk kommunikációjában, az, hogy azt abban nem igazán látnak. Engem például biztos vagyok benne, hogy sokszor nem láttak a fiaim, vagy a fiam meg a lányom, hogy milyen krízisben vagyok, és amikor a krízis van, akkor azt hogy oldom meg. Érted? Tehát, hogy mert ezek a kicsi szituációk, ezek, amiről beszélünk, hogy ugye hogy reagálod le, hogy megégette magát. Nagyon sok forgatókönyv létezik, ugye, és nem mondom, hogy melyik a jó vagy a rossz, ma mindegy. De az, hogy te hogy reagálod le, azt a gyerek az biztos elteszi. Igaz? Tehát, hogy ő azt örökre betette ide, hogy apánál így ez a megoldó képlet. És aztán ez későbbiek folyamán lehet jó lesz, lehet rossz, nem tudjuk, majd kiderül, ugye, mert vissza is él vele adott esetben, ha nem jó ez a módszer, de az is lehet, hogy magába fordul, mert nem is akarja még egyszer ezt a megoldóképletet. Tehát, hogy nagyon sokféle hatása lehet, de nem a mi dolgunk ez, hogy most ebbe tanácsot adjunk. De hogy akkor a krízisbe hogy reagálsz, azt a gyerek látja. És a másikak is, hogy reagálnak, azt is látja. És nagyon kevés ilyen szituáció van, hiszen ettől védtük meg őket a nagy igyekezetbe, hogy nehogy valami krízis helyzetet megéljenek. Nehogy véletlen valami, és most milyen jó ez, hogy itt van ez a néhány nap, amikor együtt lehet az apjával, akibe szeretne hinni, talán minden gyerek, föl szeretne ránézni. Szeretné, ha az apja is hinne benne. Vagy bízna benne, ugye? Hát mire másra vár, hogy elismerje az apja, hogy ő milyen nagyszerű. Valahol belénk van kódolva, nem, hogy mindenki alfa akar lenni, még ha ilyen picike is, akkor is ő akar az első lenni. Hát a gyerekek egymást eszik meg, tehát el sem tudom képzelni, hogy ahol három vagy négy fiú van, hát ott szerintem ez napi szinten mehet ez a brust, hogy éppen ki az első, és ki nyerte meg ma az apa vagy az anya figyelmét. Biztos ismerős ez a téma. Tehát, hogy viszonylag kevés ilyen krízis szituáció, mi megvédtük őket. Hát most ez nem biztos, hogy jó, de ezek a helyzetek, amiket most sikerül így idehozni, mert az élet produkálja a dolgot, ez nagyon fontos. Hát
itt is nagyon jó volt egyébként látni, hogy például a apukák, hogy reagáltak a fiúknak mondjuk, hát nem egyáltalán nem kudarc, csak annyi, hogy nem ő lett az első, hanem a második, az utolsó napi pontversenyen, vagy nem tudom. És olyat is volt olyan apuka, aki kerekperec megmondta, hogy édes fiam, ez van, tanulsz belőle, legközelebb majd megy. Nem kell ezen rinyálni, ez teljesen oké, most ő a másiknak lett nagyobb szerencséje, vagy ő volt most a szerencsésebb, az ügyesebb, vagy gyorsabban reagált, de ez nem azt jelenti, hogy te rosszabb vagy, tanulj belőle, és jövőre meg már majd te leszel
az nagyon fontos okosabb. Feladat az is, igen. Az
megnyugtatni,
egy újabb téma
a helyére lesz. Tenni. Az adott helyzet jelentőségé.
Hát vagy talán tovább megyek én legalábbis, vagy más irányból közelítem meg, miközben ránézek a kijelzőre, amit itt Domonkos, mint krízis helyzetet előidéz nekünk, hogy most már éppen csak annyi időnk van, hogy búcsúzzunk, de befejezem ezt a mondatot még, hogy nagyon fontos az is, hogy a gyerekeink megtanulják a kudarcokat feldolgozni, hogy kialakítsanak egy kudarc feldolgozó technikát, tehát hogy ők hogy tudnak tovább lépni, mert különben ez egy olyan megoldatlan probléma lesz, amit felnőtt fejjel is szenvedni fognak. Tehát nagyon fontos, hogy most, amikor még ugye olyanok, mint a gumilabda, hogy benyomódik, a helyre ugrik, most tanulják meg, és most kerüljenek ilyen szituációkba, amikor még ott van a védő őrizet, tehát érezhetik, hogy nincsenek egyedül, és akkor ez egészen más eredményeket fog aztán szülni, de ez már nyilván magas pszichológia, nekem legalábbis az, de hallottam már ilyenekről. Hát ennyi fért ebbe a mai adásba. Én nagyon köszönöm nektek, hogy ilyen kis élménybeszámolókat hoztatok a Nomád táborról, a kedves hallgatóknak meg a figyelmét. Köszönöm, ez volt a Férfi Sátor. Két hét múlva jövünk újra. Fekete Vilmos vagyok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. További szép estét kívánok Koncsik Domonkosnak. Köszönöm a technikai segítséget stúdióba Gervaris Gábornak és Szebényi Szabolcsnak.
Áldott szép hetet mindenkinek.
Örülünk, hogy itt voltak velünk, kívánunk áldott hetet.
Adjon Isten mindannyiuknak szép estét!
Hírpercek.
Te is bajnok vagy, ritka sportszerű gesztust tett a magyar világbajnok.